Üdvözlök mindenkit! Ez a Fülke a hvg.hu közeleti podcastja. Gergely Mártonnal fogok arról beszélgetni, hogy szakad-e az LMP. Aztán rátérünk arra, hogy plusz 200.000 forintot, nagyjából 200.000 forintot kapnak a képviselők. Nem hiszem, hogy sokat kellett bezsarolni az ellenzéki képviselőket, hogy ezt megszavazzák, ők mégis ezt mondják. Aztán pedig Trump Európában álmok futott, majd súlyos vereséget szenvedett Vlagyimir Putyintól. Talán erre is fog egy kis idő maradni. Csütörtök délután beszélgetünk. Ekkor jelent meg egy írás a HVG-n arról, hogy hogyan tovább LMP. Többen azt állítják, hogy jobbra nyitnak, megpróbálják felmazsolázni a lemorzsolódó elégedetlen fideszeseket, de az MSZP felé és a DK felé a teljes elzárkózás, ami jellemzi majd a pártot, miután a fegyelmi eljárás cunami véget ért. Marci? Nem jut szóhoz?
Nem, tehát valóban nagyon-nagyon nehéz szóhoz jutni. Tehát, hogy az LMP ebben a cikkben is olvashatóan olyan üzenetet küld saját belső problémáival való leszámolás közben, mely szerint bocsánatos dolog volt a kétharmadot lehetővé tenni, viszont megbocsáthatatlan volt próbálkozni azzal, hogy ez a kétharmad ne jöjjön össze. Az egészen elképesztő, egy olyan pártól, amelyiknek a politikája legalábbis minden parlamenti felszólalásban és minden tartalmi állásfoglalásban teljes ellentétje annak, amit a Fidesz tesz. Tehát egyrészt a konokságig menően ragaszkodik a bázisdemokrácia eszközeihez. Azt gondolja, hogy Paks 2-vel Magyarország az elmúlt évtizedek legrosszabb döntését hozza, amelyik azt gondolja, hogy borzalmasan káros a magyar társadalomra nézve, hogy a kormány kizárólag a összeházasodott kétszülős családokat tudja mint jutalmazandó társadalmi apró formációt elviselni, miközben állandóan bünteti az élettársi viszonyt, bünteti az egyszülős családmodellt. Szóval hosszan tudnám sorolni mindazokat. Az egyébként jól leírt LMP-s alapvetéseket, amelyeket a Fidesz lábbal tipor. Ezek után az, hogy ez a párt azt az üzenetet küldi, hogy megbocsáthatóbb a Fidesznek a kétharmados hatalma, mint annak a megakadályozása, az azt gondolom, hogy ennek a pártnak a leglényegének a felszámolásával egyenértékű, és nem hiszem, hogy ott, ahol ők kiábrándult jobboldali szavazót akarnak találni, még bárkit találhatnak. Azt gondolom, hogy kiábrándult szavazó, főleg április 8-a után, a bal oldalon inkább van, mint ahány van a jobb oldalon, amelyet egyébként pluszban a Jobbik, meg ez a torockai féle mi agymenésünk próbál még a Fidesz két oldaláról lehalászni. Tehát, hogyha valaki ebbe a térbe akar belenyomulni, amiben egyébként a Fidesz annyira sikeres, hogy 50%-át a választóknak megfogja, annak tényleg nincsen agya. Miközben ott van a túloldalon egy kiöregedő DK, ott van egy saját ellentmondásaiban elvesző MSZP, ezekkel nem kell foglalkozni, csak a bal oldalon van hely.
De a bal oldalon is telített a piac. Az LMP 2009-2010-es párttá alakulása óta eltelt 8 év, ezek a fiúk, lányok megélték a 2010-es választást, a 2014-es, meg a 18-as, csak hogy az országgyűlését említsük, és ott tartanak három választás után, hogy újra, vagy még mindig útkeresésben vannak. Most éppen jobbra fordulnak, eddig hol középen álltak, hol azt mondták, hogy egy ilyen kapitalizmus ellenes, ökozöld párt. Nagyjából a saját nevüket bebizonyítandó, hogy lehet más a politika, inkább azt állítják ki magukról bizonyítványként, hogy lehet más az ideológia, de ilyen belső leszámolások, hogy ez a párt már több, túl van egyébként több szakadáson is, meg átalakuláson, de ilyen felszalámizásokat, amit az LMP saját magával csinál, se a független kisközepártól, se az MDF-től nem láttunk az ezen pártok hőskorában, pedig azért volt a politikai paletta átalakulására példa eddig is.
Én azt gondolom, hogy az LMP esetében mostanra még inkább az a helyzet, hogy nagyon messze áll a szavazótáborának az ideológiája, a párt ideológiától. És azt gondolom, hogy ez mindig is így volt. Tehát, hogy 2010-ben is és 2014-ben is, miközben Schiffer András megpróbálta megfogalmazni ezt a teljes különutasságot, igen, amiben nagyfokú alternatív baloldali gondolatok vannak, zöld gondolatok vannak, mégis másképp áll a nemzethez, mint általában a baloldali pártok, tehát egy nagyon érdekes mixtúra alakult ki, de szerintem ilyen mixtúrájú szavazóbázis nem volt annyi, hogy háromszor parlamentbe jutassa az LMP-t, már pedig mind a háromszor parlamentbe jutottak. Azt gondolom, hogy mostanra egyébként végképp a balliberális oldal városi és a hagyományos pártokkal borzalmasan elégedetlen szavazóitól kapott annyi voksot az LMP, hogy viszonylag pártlistán fölényes, tehát önmagához képest fölényes eredményt mutassa, 400 ezer egyéni szavazat felé jutottak. Az én állításom az, hogy nem azoktól, akiket, tehát hogy azok az emberek, akik ezeket a szavazatokat leadták, nem azt várják el ettől a pártól, amit most látnak, és nem is azt várták el ettől a pártól, amit a koordináció kapcsán tett.
Lehet, hogy elvárásuk sem volt egyébként.
Százezrük ugye nem szavazott az LMP-re egyéniben.
De leszavazott is sem.
Ez, igen. Tehát én azt gondolom, hogy az LMP pillanatnyilag tényleg önmaga a belső tönkretével, tételével van elfoglalva, miközben már eddig is többször saját belső hibájából állt a szakadék szélén.
Tehát szerintem azért az LMP volt eddig a pillanatig, amíg nem kezdték el roncsolni saját magukat és a hitelességüket, az LMP volt a legkisebb rossz. Tömegek mentek úgy voksolni, hogy nem akarták elvesztegetni a szavazataikat, nem akartak például egy olyan pártra adni, aminek mondjuk esélye sincs bejutni, de mindenképpen élni akartak ezzel a jogukkal, és akkor talán nem veszítek olyan sokat a bolton, hogyha az LMP-re ráadom, akár a listás, vagy akár az egyéni szavazatomat, vagy adott esetben megosztom. Ezt az MSZP-től eltanult, vagy ellesett, vagy hát ott a patkóban valahogy átragadhatott, ez az a tempó, ami megjelenik most az LMP-nél is, hogy belső viszályok, semmi másra nincs, se időnk, se lehetőségünk, hibáztatjuk a sajtót, összehívunk erre egy rendkívüli elnökségülést, elmismásoljuk a dolgokat. Emlékezz vissza, amikor az előző választási kampányban a Szabónak, a Simon Gábornak kiderültek a 100 milliós külföldi bankszámlája, akkor Mesterházi Attila napokra eltűnt, és nem állt a sajtó elé. Maszél Bernadett mit jelentett be? Időt kér, és visszavonuló gondolkodni.
Hát igen, de végigkövetve egyébként ez az elmúlt most már bő 8 évét az LMP-nek. Ugye ma, ezen a héten mutattuk be, hogy Heiko Kretschmer a MSZP idei választási gurúja, a német tanácsadója milyen javaslatokkal áll elő, és ugye azt javasolja, hogy a magyar politikának kellenek a friss és nem elhasznált hiteles arcok, mondjuk ez nem egy különösebben nagy állítás, azért lássuk be. És hát azt is mondja egyébként, hogy egy színesebb társasággal kéne előjönni, mint ami a magyar politikára jellemző. Azért mondom ezt ilyen hosszan, mert az LMP volt az, amelyik az elmúlt egy évtizedben a legtöbb ilyen hiteles, friss arcot hozta. Tehát, hogy elkezdhetnénk sorolni. Tehát már csak az, hogy az elmúlt évtizedben megjelenő, felbukkanó és megerősödő MSZP-s politikusokból nagyon keveset tudnánk elmondani, hiszen a legtöbbet már nagyon régóta ismerjük. Tehát alig valaki van, aki pluszban lép be ebbe a környékbe.
Az is az LMP pacsorában ül.
Így. És az LMP-ből pedig ugye akkor sorolhatnánk a Schiffert, a Jávor Benedeket, a Karácsony Gergőt, a Kaufer Virágot, a Dorosz Dávidot, a Vágó Gábort, a Jávor Benedeket, és még akkor biztosan 1000 embert kihagytam, ugye a mostaniakat, a Szél Bernadettet, de egyébként Sallaier Benedeket is mondhatnánk. Nagyon sok olyan ember jött föl, akiknek nem kellett azzal harcolniuk, hogy egyébként skinheadek voltak Egerben, meg nem kellett azzal harcolniuk, hogy a korábban a Kirityán mellett álltak ki, vagy az Agyva György Gyula pattogtatta mellettük az ostort. Tehát tényleg olyan emberek jöttek, és ezeket mind szisztematikusan önmaguk lerombolták. És már Karácsony Gergő sem az, már szegény Jávor Benedek sem az, mert ez az egész belharc, ami az LMP-t jellemzi, ez mindegyikből kivett. Ha ez az összes politikus ma még ugyanúgy az LMP színeiben van, és valami fajta képpen képes együttműködni, akkor ma ez a párt...
Második legnagyobb frakciójuk van.
Ez a párt sokkal előrébb tart, és akkor ugye mindig beszélnek arról, hogy a bázis demokrácia hátránya. Azért azt is tegyük hozzá, hogy az LMP problémája részint az, hogy nincsen bázisa. Tehát, hogyha volna egy sok ezres párt bázis, sok ezer embert nem lehet kisebb klikkekkel megmozgatni. Az LMP azért bázis demokratikus, mert ezek az ökopártok általában Európa szerte azok, a német zöldek is bázis demokratikus párt, ha belegondolunk, még sokkal bázis demokratikusabb, mint a magyar, mert 16 tartományban vannak jelen, 16 tartományi szervezet bázis demokráciája ad össze utána egy szövetségi izét, hatalmas feszültségek vannak a fundik és a reálók között, vagyis a fundamentalistán zöldek és a reálpolitikát folytatók között, híres nagy meccseik vannak a baloldali ikonú Ströbele és a reálpolitikus Fischer között, és akkor emlékszem arra a plakátra, hogy válasz Ströbelét, kínoszt Fischert, és ez még németül rímel is, sikerült neki. Tehát az, ami pitiánerségből és egymás elleni haragból nem sikerült a Schiffer, Karácsony, Jávor, Kaufer, Szél, nem tudom melyik ős csapatnak, az a németeknél sikerült, mert van valódi bázis, és nem az van, hogy 100 ember próbál valami fajta kitalált, elképzelt dologban meghatározni egy pártot, elszakadva a választóitól, amely bázis azért szavaz rá, mert nem talál jobbat.
Hát meg itt a legnagyobb probléma tényleg az, hogy az LMP bázisa a Pancsó Arénában egyetlen egy szektort képtelen lenne megtölteni. És itt érzi azt az ember, hogy LMP-s LMP-snek farkasa. De térjünk át akkor a következő témára, ami a képviselői fizetések megemelése.
Talán egyébként az LMP-t annyival zárjuk le, hogy borzalmasan nagy kihívás számukra az Európa Parlamenti választás, ugyanis ott már nincsen meg az a helyzet, hogy feltétlenül a legkisebb rosszra kéne szavazni, mert igazi tétje nincsen. Tehát lehet üzenetet küldeni, és hogyha ezt ebben a tempóban folytatják...
Hát küldenek üzenetet.
És mondjuk sikerül a kutyapártnak vagy a Momentumnak megfelelő ellenüzenetet megfogalmaznia, és most még nem tudjuk, hogy a frakció tagság révén a Párbeszéd mennyi pénzt kap, és milyen formában kíván indulni a jövő évi választáson, az LMP elveszítheti épp azok szimpátiáját, akik eddig a parlamentbe vitték. És az fájdalmas és látványos lesz, hogyha ez jövő májusban nem sikerül. És akkor most már térjük.
De nagyon, én parádésan át tudom kötni egyébként a képviselői fizetésekre, mert amikor a Törvényalkotási Bizottság előtt volt a téma, vagy a szavaztak erről, akkor, hogy ugye a ház elé kerüljön, akkor azok a hírek jöttek, hogy egyedül a DK nyomott nemet erre, és a komplett ellenzék megszavazta. Csak éppen utána estek be a telefonok az LMP-től, hogy álljon meg a menet, mi tiltakozásul, mondták az LMP-sek, be se mentünk. Az LMP-nek úgy sikerült egy politikai akciót végrehajtania, tiltakozván a plusz 200 000 forint ellen, hogy erről senki nem tudott, erről nem értesült a sajtó, és utólag szaladgálták körbe az összes magyarországi szerkesztőséget, hogy ugyan javítsák már. Egyébként gusztustalan módon még helyrevizetési kérelmet is küldtek, hivatkozván egy korábbi AB döntésre, hogy félrevezető a cím. Úgy sikerült egy performance-t előadni, hogy ezt erről csak ők maguk tudtak. Aztán később nyilván ők sem szavazták meg, de mondjuk az MSZP frakció fele simán rányomott az igen gombra, hogy ő lehajol Orbán Viktor alamizsnájáért.
Hát ugye egyrészt az LMP tényleg a szellemi megsemmisülésnek a legjobb útján halad ezekkel a dolgokkal. Tehát amikor van egy döntés, amiben lehet igent meg nemet mondani, ott a tiltakozás az, ha nemet mondok. Tehát pont. Tehát itt nincs további lehetőség.
Bőszanett tartózkodott. Azt jegyezzük fel, hogy bőszanett tartózkodott.
A jelenlévő bőszanett tartózkodott. Igen. Tehát hogy tudjuk, hogy mit csinált. Hát ez olyan, mintha na mindegy, szóval, hogy a választásokon részt a nem vevő polgároknak a véleményét fölösleges találgatni, és nem is tesszük. Tehát nem állítjuk azt, hogy mindegyik az LMP-re szavazott, csak nem ment éppen-e hülyeség. Tehát, hogyha van egy szakpolitikai kérdés, amiben állást kell foglalni, akkor foglaljanak állást. Egyébként engem eszmetlenül zavar ez az egész vita a képviselői fizetéseken. Az álszentség, a politikai vakság teljes csúcsának tartom. Tehát miközben a magyar parlament a alkotmányba vési a keresztény kultúra védelmét, miközben ez az ország sokszínűbb és szekulárisan felépített, miközben a stop sorossal megbüntetik azt, aki a határsávon segítene külföldit, miközben nem tudhatja, hogy az illegálisan vagy legálisan lépte át a határátkelőt. Ugye most már az alkotmányhoz kiegészítve büntető törvénykönyvileg szabadságvesztéssel akarják sújtani azt a politikust, akit pihenése és családi környezete közben van megtámadva és zargatva. Tehát, hogy konkrétan, hogyha valaki a Orbán Viktor háza előtt akar kétségbeesetten üvölteni azért, mert a devizahiteleket még mindig nem sikerült megoldani a legszegényebb emberek számára, akkor az ember börtönbe viszik. Mert az Orbán Viktor háza, és joga van a nyugalomhoz. Ugyan a másiknak nincsen joga a házához, mert kilakoltatják, mert a politika nem tudja felszámolni a legszegényebbekkel szembeni devizahiteleket, de Orbán Viktornak joga van a nyugalomhoz odáig terjedően, hogy szabadságvesztésre ítélhető az az ember, aki kétségbeesésében ott tüntet. És akkor háborodjak föl azon, hogy Pityaner 200 ezer forinttal többet keresnek, amit még ráadásul az igazság, hogy nem is tartok egy elvetemült dolognak, mert ha azt mondjuk, hogy a képviselőink a magyar elitnek a része, akkor valami fajta képpen el kell fogadnunk, hogy viszonylag mondjuk keressenek úgy, mint Aldis alsó középvezetők. Márpedig ezt lehet tudni, Aldis kezdő fizetés a regionális szinten magasabb, mint a jelenlegi fizetés, és ők kifutva egyébként a ranglétrát, 1,2 millióig futhatnak föl, a magyar képviselőink meg még emelés után sem kapnak ennyit. Én szerintem egy Aldis, a regionális középvezető kaphat annyit, mint amit egy magyar képviselő, én annyit várok el, hogy utána pont ugyanúgy, ahogyan az Aldis, ne keressen pluszt. Szüntesse meg, vagy függessze fel a céges tevékenységeit, ne kapjon pénzt agráriumra, ne kapjon pénzt semmire, éljen meg ebből.
De pont ezt akartam mondani, hogy az egy dolog, hogy úgy emeljük a parlamenti képviselők fizetését, hogy az egész parlament kiüresedett, lealacsonyult egy, nem tudom, 40 éves cirkuszi lovakkal operáló cirkuszi előadáshoz. Mindennek tetejében, hogyha megnézed a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatát, akkor azt látod, hogy több 10 millió forintot kapnak feltalálás után. Megnézed akkor Félhódmezővásárhely, az őt körülölő földek az övék, megnézed akkor 3-4 budai ingatlanuk van, félreértés ne esik, nem ezeknek a képviselőknek a zsebében akarok turkálni, azzal együtt, hogy ez közpénz, amit ők felhasználnak. Csak nem az, nem az álszent szerintem, hogy ennyit keresnek, hanem az álszent, hogy ennek a többszörösét megkeresik mellékesben.
Ez teljesen egyetértek. A Tiborcs gazdagodása miatt 13 milliárd forint visszafizetendő uniós támogatás az botrány, a plusz 200 ezer forint a Nevesincs képviselőnek számomra nem érdekes igazából. Nem az a probléma, hogy mennyit keres, hanem az a probléma, hogy átszövi az egész magyar politikai elitet a korrupció. Mindegyiket. Tehát, hogy
De ezek után veregetik meg a saját vállukat és adnak maguknak plusz 200 ezer forintot, hogy közel legyen az 1 millió forinthoz.
Értem, de azért kiválasztanám azt, hogy mi az, amin föl akarok háborodni. Tehát, hogy jobban szeretnék fölháborodni azokon, akik vállalkozási jelleggel csinálják a politikai karrierjüket, ami a legtöbbről szó van. És közben azt gondolnám, hogy igen, egyébként egy optimális világban fizessük meg azt a politikust, aki kizárólag ebből akar megélni.
Hát már nem éri az inger piszövedet. Ott tartunk, hogy ezen már nem háborodsz fel.
De egyébként meg azt gondolom még, hogy ilyen téren, tehát hogy hova veszítenének még népszerűséget? Tehát, hogy én nem tartom egyébként olyan fokú elszement nagy hibának, hogy az MSZP meg a Jobbik mondjuk megszavazta.
A Jobbik egyértelműen megszavazta, mert nekik ezt a pártot innentől kezdve Orbán Viktor tartja el a Jobbik frakción keresztül, ezt a pénzt be lehet forgatni abba, hogy nem kell munkatársakat elbocsájtani, nem kell irodákat bezárni.
Nem Orbán Viktor tartja el, hanem az állam tartja el, Orbán Viktor pedig egy borzalmasan cínikus gazember, aki utólagosan akar szabályokat változtatni azért, hogy egy bizonyos pártot megbüntessen, egy bizonyos pártnak mindenféle pénzbeli lehetőségeit megfojtsa. Ne tévedjünk, amikor a Jobbik elindult a választásokon, a Jobbik által elért eredményhez jutó állami támogatás jár nekik. Azzal lehet elvenni tőlük, hogyha egy büntető mechanizmussal egyoldalúan a kétharmados fölénnyel élve ezt felülírják. Tehát, hogy értem én, hogy
nem csak elvenni lehet így, hanem hozzáadni is látványosan.
Most hozzátenném azt is, hogy mennyire tyúk emlékezetű memóriájú egyébként a magyar választó, egyébként a médiájával együtt, meg a politikai elitjével együtt. Tehát, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy július 13-án a gödör mélyén vergődő Jobbiknak meg MSZP-nek az lesz a fő népszerűségvesztő problémája, hogy a Fidesz növelni akarta a saját képviselőjének a béreit. Hát én ezt nem hinném. Tehát, hogy azért úgy beszélünk nagyon sokat az ellenzékről a fizetésük kapcsán, hogy ezt az egészet a Fidesz vetette föl, a Fidesz akarta megszavazni, egyedül is megszavazhatná, a legtöbbet ők profitálnak belőle, tehát, hogy vihar a biliben. Mondom, miközben ez a új kétharmados parlament már egy sor elképesztően felháborító ügyet szavazott meg. Tehát, hogy a magyar társadalom jobban kiboruljon a képviselői fizetésén, mint a hajléktalanság büntetetővételén, azért az nagyon erős.
De emlékszel, hogy mi volt Budapest utcán, amikor internetadót akartak bevezetni?
Pofon lenne. Értem. Egyébként azt gondolom, hogy a képviselői fizetéseket is valahol a politikusok rettegése attól, hogy ez az embereket érdekli, meg a sajtónak a mániája inkább, mint hogy ma erről szólna mindenütt a szó, hogy úgy.
Az a netadó 700 forint lett volna.
Azt értem, azt ő fizette volna, de a politikusról nem vár el mást, mint azt, hogy lenyúl az utolsó garasért is. Mint ahogyan Toroczkai Lászlónak is körülbelül pár nap kellett, hogy a szép, nagy náci elveket kibontó csomagja mellé kitalálja azt, hogy akkor a Jobbik pénzügyi támogatásának a 46%-át is szeretné.
Amennyit az elnökválasztáson
money, szerzett. Money, money.
Trump eljött Európába, majd úgy ment haza, hogy már a saját pártársai, a republikánusok is hazárulnak tartják. Nem volt egy erős trip, akárhogyha a Putyinnal való találkozásra gondolunk, vagy éppen amikor Angliában volt, az mondjuk külön vicces, majd mindenki nézze meg, hogy második Erzsébeten mit le nem szórakoztak ott a Bobik előtt.
Hát igen, azt gondolom, hogy Donald Trump európai teljesítményénél egyébként csak a magyar századviknek a teljesítménye nevetségesebb, amely a figyelőn és a magyar időkön keresztül ünnepli Trumpot, és próbálja a balliberális oldalra verni azt, hogy nem akarunk reális kompromisszumokat kötni a nagy orosz testvérrel. Hát olvassák el a republikánus, a Mike Pence alelnök véleményét Oroszországról, és akkor utána beszélhetünk. Tehát tényleg az ilyen fokú farkasvakság az egészen szórakoztató.
De azért nehéz kutatni, és akkor itt a kutatást tegyük idézőjelbe, Trump politikai teljesítményét, mert többször változhatja a véleményét tweetről tweetre, mint egy élsportoló az okniát.
Érdekes módon nem változtatja, hanem a magyarázatot változtatja. Tehát, hogy próbál mindig abban a pillanatban megfelelni, és annak a helyzetnek hű maradni, vagy azt a másodpercet megnyerni, amiben van, és igen, ezért ezen a héten mondta, hogy ja, hát elfelejtettem belőle a nem szócskát. De ezzel együtt minden ilyen visszasorolása mögött mindig kijött, hogy ugyanazt gondolja. Tehát egyrészt az amerikai nácik borzalmas felvonulása és utána merénylete a békés tüntetők ellen, ami volt Charlottesville-nél. Utána Trump el akarta mondani, hogy mind a két oldalon voltak jó és rossz emberek, és amikor a nácizmus relativizálása miatt vissza kellett sorolnia, ahogyan megtette a cáfolatot, rögtön hozzábigyeztette, hogy nem hisz benne. Ahogyan az orosz most megteszi azt a cáfolatot, hogy ő igenis az amerikai titkosszolgálatoknak hisz, és annak, hogy Oroszország beszólt a 2016-os választásokba, hozzáteszi, vagy valaki más, mert sok más ember is van. Tehát, hogy miközben oda-vissza táncol, lehet látni, hogy ez az ember egy rasszista, a demokráciát és az értékeinket semmibe sem vevő ember, akit a legkönnyebb némi hízelgéssel és pénzzel megnyerni, ezt Orbán Viktornak nem sokára annyira fog sikerülni, hogy a Fehérházba fogjuk látni.
Netanyahu segítségével.
Azt gondolom, hogy alapvetően Donald Trump gerinctelenségének a segítségével. Tényleg, szóval, hogyha föl tudsz neki ajánlani három darab hizegő, felszopó mondatot, meg némi cash-t, akkor már sokkal közelebb vagy. És ezt lehet látni.
Azért a magyar külügy botrányos teljesítménye, hogy ezt két év alatt nem sikerült megtennie.
Ez igen, nem, tehát amire sikerül nekik, hát illetve mire Trump leépíti a saját republikánus pártjának minden utolsó védelmi vonalát is, mire teljesen leégeti és felégeti magát ez a társaság, az idő. Tehát nem biztos, hogy Trump áll ellen, lehet, hogy az a közeg áll még ellen, amelyiknek volt értéke, csak ugye most ők is rájöttek, hogy a fogason kell hagyniuk, hogy az öltözőbe kell hagyniuk a gerincüket, hogyha továbbra is a Trump kormányzatba akarnak dolgozni. Egészen elképesztő. Elképesztő az, hogy milyen fokon vette semmibe Theresa May-t Angliában, miközben nem tudta, mi az a hard Brexit. Tehát, hogy egy sajtótájékoztatón azt mondták, hogy hard Brexit. Ugye tudjuk, a Brexitből kettő fajta van. Elhagyja Anglia a közös vámuniót, az a hard Brexit, vagy pedig nem hagyja el, az a soft Brexit. Megkérdezték Trumpot, aki pedig azt értette, hogy heartbreaking, hogy szívszorító, mert nem tudta, mi az a hard Brexit. Majd utána az Egyesült Királyság felsorolásánál azt mondta, hogy Írország, ami nem része az Egyesült Királyságnak, majd utána, miután Trump eljött Putyintól és azt állította, hogy ő nagyon kemény volt Putyinnal, azt mondta, hogy Montenegrónak vigyázni kell, mert nagyon agresszív emberek lakják, könnyen kirobbanthatják a harmadik világháborút. Márpedig Montenegró már a NATO-nak a tagja. Tehát Trump ezt az információt nem ismerte, és beszopta azt, amit Putyin mondott neki, és visszaadta, mint egy majom. A saját szövetségesét elárulva fenyegetőzött az Egyesült Államok elnöke a félmilliós Montenegrónak az agresszív, harmadik világháborút kirobbantani tudó embereivel. Tehát tényleg hol a francba élünk, és akkor utána megtudhatjuk a századvég top elemzőitől meg elnökétől, hogy ez volt az eddigi legnagyobb sikere Trumpnak. Hát csak rájuk ne szakadjon a siker.
És mi olyan fúrias dolgokkal indítottunk, mint az LMP belső válsága. Én egyébként ajánlanám Trumpnak azt, ami Orbán Viktor életében néhány másodpercen belül, vagy néhány napon belül egyébként bekövetkezik, hogy elmegy nyaralni. Nagyon szívesen ajánlanám ezt is Trumpnak, hogyha nem töltene legalább annyi napot a golfpályákon, mint az ovális irodában. Innen fogjuk folytatni a következő héten. Gergely Mártont és Tóth Riárdot hallották.